Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Példa. Jó reggelt, jó reggelt kívánok ismételten. Mert hogy Szabó Andrea, szociálpszichológus, ugye?
Igen. Ez így együtt, igen. Jó reggelt.
Szociálpszichopolitológus.
Szociológus, politológus.
Az persze nem. A pszichológus nincs közte.
Nincs.
Pedig de hiányzik néha.
Egyébként tényleg?
Tudom, hát nyilván. Igen. Oda van beleírva a kettő között.
Igen.
Mert hogy olvastam ugye ezt az anyagot, amit nem is tudom, hol jelent meg ez a nem hatott az ideológiai átnevelés a magyar fiatalokra, a Fidesz szándéka ellenére az egyetemisnek toleránsabbak lettek, kezdetű cikk, mindegy, valahol ez megjelent.
Igen, hát azt mondjuk, sok cikk jelent meg, hogy ez konkrétan, hol, szerintem ez a Népszavában jelent
meg
egyébként.
Nem, mindegy is, de nem is ez a lényeg, bár dehogy nem, de hogy én azt gondolom, hogy itt valami az elején, a módszertanilag el van egy picit rontva, mert ez úgy tűnik, mintha ez az átnevelés, amit a Fidesz végezne, ez arra irányulna, hogy a fiatalok rendes, keresztény, konzervatívok legyenek. Nem. A Fidesz azt tanítja meg, hogy hogyan lehetnek olyan képmutatók, hogy elhitetik magukról, hogy ilyenek, és abban lehet, hogy jobban teljesítenek, mint az eredetiben.
Én azt gondolom, hogy amikor ez 2010-ben a Fidesz hatalomra került, akkor ez még nem biztos, hogy így volt.
Dehogy ne, nem, akkor nem.
Akkor szerintem tényleg volt egy ilyen eszme, hogy ők rendes keresztény, konzervatív és jobboldali embereket szeretnének nevelni, és ennek megfelelően gondolták átalakítani az iskolarendszert. És amikor mi ezt az úgynevezett aktív fiatalok egyetemista kutatást 2011-ben elkezdtük, ugye ez már az ötödik hullám, amiről beszélünk, akkor mi még ebből a gondolatkörből indultunk ki, és most pedig azt néztük meg, hogy most az egyszerűség kedvéért 15 év után sikerült-e ez a fajta átnevelése a fiataloknak, konzervatívabbak lettek-e, jobboldaliabbak lettek, fideszesebbek lettek-e, az egyetemisták. Itt nagyon fontos,
hogy itt egyetemistákról beszélünk. Fiatalok, de nem egy nyírlugosi, gáton, cammogó, szintetikus drogfüggő.
Nem is a szakmunkás tanulók, ja. És nem is a szakközépiskolások, hanem itt egyetemistákról van szó, ez egy 200 000-es létszámú fiatalság, annak viszont egy mintaadó része, tehát ez egy nagyon fontos réteg, mert hiszen egy csomó fiatal, mondjuk gimnazisták és a szakközépiskolásoknak is egy részének, ez egy mintaadó réteg, ha más nem, akkor a barátaik, a szerelmük révén, és tényleg arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen lenyomata van ennek az Orbán rezsimnek az egyetemisták gondolkodásában, és a nagyon egyszerű és kicsit talán szűken értelmezett válaszom az, hogy kevés lenyomata van. Egy helyen láttunk egy igazi változást, az összes többi helyen azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években nem olyanokká váltak az egyetemisták, mint amit szerettek volna.
Milyenek voltak 2011-ben?
Igen,
mi a kiinduló pont?
Igen, a 2011-es egyetemista ifjúság egy inkább jobboldalibb, kicsit radikális, és a konzervatív-liberális skálán valahol középen, de egy nagyon picit a konzervatív irányba gondolkodott, mert 2010-ben még a Gyurcsány megyesi Bajnai volt a kijelölt hatalom, amivel szemben megfogalmazták magukat, és most viszont egyértelműen is nagyon világosan az Orbán rezsim az, amivel szemben önmagukat megfogalmazzák.
Na, és baloldaliak lettek?
Baloldalibbak lettek, nem lettek baloldaliak, baloldalibbak lettek, ez ugye, ha most elképzeljük.
Elég erős a különbség, érzem.
Így van, tehát van egy 1-től 7-ig terjedő skála, ahol mondjuk az 1-es a bal, és 7-es a jobb.
7-es?
7-es.
Miért pont 7-es?
Hát azért, mert a pszichológiában, ha már ott kezdtük, ez egy elfogadott skála az 1-től 7-ig.
Ó, Istenem, de tényleg. De komolyan, egy prímszámához semmi közepén, hát 5-ös vagy 10-es, de jó, oké, legyen 7.
Mindegy. Tehát a 7 a jobb oldal, majd ezt a szakmai vitát lefolytatja a nagy elődökkel.
Nem akarok vitatkozni semmiképpen.
És míg korábban mondjuk 4 egész fölött voltak, tehát inkább a jobboldali irányban dőltek el, sőt, volt egy olyan időszak, amikor a Jobbik volt a kedvence az egyetemista rétegnek, akkor már közelítettek az 5-höz, most a 4 környékén vannak, de inkább a 4 egy alatt egy picivel. Tehát az azt jelenti, hogy a középtől egy nagyon picit inkább balra állnak, de ez nem baloldali gondolkodást jelent, hanem ez nem jobboldali.
De mondhatjuk, hogy akkor távol áll az egyetemista fiatalságtól a szélsőség?
Igen, ez a mostani egyetemista ez nem egy radikális fiatal réteg, tehát nem ez egy lázadó réteg. Sok mindent lehet rá mondani, de az, hogy lázadó lenne, ezt mondjuk nehezen tudnám állítani róla. Az, hogy másképpen gondolkodik, mint mondjuk a hatalom, azt viszont talán egyértelműen mondhatjuk róla. Például sokkal toleránsabb. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ez az elmúlt években ugye a nemiség és a férfi és női szerepek vonatkozásában nagyon erős kampány volt a hatalom részéről.
Erős, de ügyetlen kampány egyébként.
Jó, hát ez a maga véleménye.
Mert nem tudták, hogy miről beszélnek, és nem tudták pontosan célozni, azt vettem észre.
És akkor mit látunk az egyetemistáknál, hogy 19-ben volt az utolsó vizsgálat, most 24-ben a következő, tehát eltelt 5 év, sokkal toleránsabbak lettek például a homoszexuálisok házasságával kapcsolatosan, sokkal megengedőbbek lettek, hogy nem egyszerűen együtt éljenek, hanem összeházasodjanak.
Nyilván.
És a másik, ahol egyértelműen látszik az elmozdulás, az a férfi-női szerepeknek a megítélése. A hagyományos férfi szerep, hogy ő csak dolgozgat, összegyűjti a pénzt, a nő meg otthon van a konyhában, és dolgozgat, és gyerekre videt. Na, ez az, ami már egyáltalán nem menő. Itt jól látszik, hogy elindultak egy világos irányba, és innen már nincs visszafordulás. Tehát az, hogy itt a nőknek a jogai, azok elismerendők, és egyenlőség, és nem tudom micsoda,
nem
ez világos.
Nem lesz gender studies, az eltén nem lesz, de attól függetlenül a folyamatok mennek.
A tehát folyamatok az a vicc, mennek, hogy, így van, így van.
Hogy nincs szak hozzárendelve az egyetemen.
És mondtam azonban, hogy van egy terület, ahol látszik azért, hogy van a kormányzati propagandának hatása, ez a menekültekkel kapcsolatos, vagy a migránsokkal, ki hogy szeretné ezt hívni. Igen. Ott látszik, hogy azért annak volt egy hatása.
Mondjuk ezt egy egyetemen, ahol azért sok országból sok emberre találkoznak alapvetően. Tehát ott nincs az, hogy meglátnak egy fekete bőrű embert, és azért, hogy mit keres falun egy néger. Tehát ott nem ez a hatás.
Igen, ezért is mondtam, hogy ott mintha tényleg látszódna, hogy arra az állításra, hogy nem lehet eléggé erős, nem lehet eléggé szigorúan szabályozni a migráns kérdést, menekült kérdést. Ugye ez egy nagyon fontos distinkciós különbség, nagyon. Hogy melyiket használjuk. Ott azt láttuk, hogy ezen a téren nincs 2019-hez képest érdemi elmozdulás, tehát ez azért beragadta a fiataloknál, tehát az egyetemistáknál.
Azt gondolják, hogy azért ezzel óvatosan kell.
Avval óvatosan kell
kezdeni. Az érdekes, pont úgy Tamás Gáspár Miklós, a szerényi említette Tamás Gáspár Miklós most az előző beszélgetésben, hogy illusztrálta őt, de ez most mindegy. De hogy pont arról volt szó, hogy iszonyú fontos lenne beszélgetni a menekült kérdésről. Igen. Nagyon fontos, mert iszonyú komoly problémákat vet fel, amiket meg kéne oldani, de nem lehet. Mert hogy vaszba, hogy mindenkit belelövünk a jeges drávába, vagy ami éppen adódik, vagy visszaverjük őket a határon, és így nem lehet azt mondani, hogy hát igen, azért okozhatnak problémát is az, hogy ide jönnek menekültek, mert akkor a Fidesz szekerét toljuk, ugye ez borzalmas, hogy ez nem lett megbeszélve soha.
Pedig ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a menekülteknek egyrészt van egy nagyon erős gazdasági pozitív hatása akkor, hogyha ők nagy tömegben elhelyezkednek, olyan munkákat is hajlandóak elvégezni, amit egyébként a belföldi lakosság kevésbé, tehát ennek van egy gazdasági haszna, ugyanakkor is azt el kell ismerni, hogy kulturális különbözőségekről van szó, és ezeket a kulturális különbözőségeket ki kellene beszélni. És ez Magyarországon nem történik meg, egyébként jól látható a Nyugat-Európában is most már van egy erősödő migrációellenes gondolatnak a felfutását. Uh-huh. Nézzük meg a német választásokat, ugye két tartományi választás is volt, nézzük meg Svédországban, és nézzük meg több helyen, mondjuk Ausztriában, hogy növekszik.
Miközben a németek sikeresen asszimilálták a török hullámot, még a jugoszláv hullámot is sikeresen asszimilálták, a szírnél kezdődött el ez a dolog.
Itt láthatóan már nem sikerült ez a bizonyos asszimiláció. Tehát teljesen igazából egyetértek, ezt ki kellene beszélni. Ez sok beszélgetés lenne. Ez ugyanaz, mint a magyar történelemnek a különböző nagy törései. Ez sincs a magyar társadalomban kibeszélve, hogy hogyan viszonyunk Trianonhoz, a holokauszthoz, 56-ból hoz. Tehát még szóval vannak toposzok, de a társadalom ezt nem emésztette meg még mind a mai napig.
Végzőben igen, tehát azért jó német példák vannak erre a dologra. Nyilván nem ezt az utat választottuk. Mindazonáltal, hogy ebben nem változott így az egyetemisták hozzáállása ehhez a kérdéshez. Honnan kapják akkor a muníciót ahhoz? Hisz ugye most már gyakorlatilag minden forrásból az jön, hogy az LMBTQ lobby gyakorlatilag térdre kényszeríti az országot. Honnan tájékozódnak? Honnan szedik a ezeket a trendeket?
Az egyetemisták tájékozódási szokásai teljesen világos képletet mutatnak. Nem olvasnak már újságokat, tehát az, hogy papírt vegyen a kezébe, és ott lapotkassa, pedig hát azért, hogyha az ember a kezébe vesz egy könyvet, vagy egy újságot, az legalábbis az olyan boomereknek, mint
ne
én vagyok.
Boomernek, ne beszéljünk erről, ne, úristen, a papír, borzalmas, igen, elvágja
szóval
a kezed.
Ez egyáltalán nincs már. A rádiót sem hallgatnak tudatosan, tehát nem kapcsolják be a Kossuth rádiót, hogy most meghallgassák a déli krónikát. Igen.
Mert délbe van, és ő nem délbe szeretné meghallgatni a déli krónikát.
Viszont ezzel szemben, amikor mondjuk autóban ülnek, akkor a háttérben megy valami, folyamatosan megy valami zene megy, és időnként beszűrődik némi hírek is. Ahol viszont láthatóan növekszik az egyetemistáknak a tájékozódása, azok a különböző internetes portálok, méghozzá drámaian, de ott sem lineálisan, tehát ott sem úgy kell elképzelni, hogy odaül, és most nem fogok direkt nevet mondani, elolvassa A-tól Z-ig az összes cikket, hanem kinéz magának cikkeket, és tehát egy ilyen...
Ez természetes, nem?
Egy régi ember az mondjuk végigolvas egy cikket, itt nem az van.
Egy cikket, igen, de nem egy egész rovatot. Tehát, de tényleg úgy értem, hogy igen. Mert csak én most az élet és, ugye az egyetlen, amit én papíron olvasok, ez az élet és irodalom, és pont ezen gondolkozom, hogy én sem olvasok ebben mindent.
Igen. De most ami még nincs, az a televíziózás. Ez egyébként egészen döbbenetes, hogy mennyire elképesztő módon csökken a lineális televíziózás ezeknél a fiataloknál. Tehát, ha néznek is tévét, akkor csak streaminget néznek.
Hát monitornak használják nyilván.
Igen, pontosan. Illetve, hogyha valami nagyon érdekli őket, akkor utólag megnézik, és a sportközvetítés az, amit nagyon nagy szeretettel néznek, akár lineális módon is.
De azt viszont muszáj, azt muszáj élőben nézni. Mert ott meg viszont egy iszonyú hiányérzet van, az ismétlés nem jó, még akkor sem nem tudom az eredményt. Nekem vannak ilyen őrült barátaim, akik muszáj élőben megnézni ők, mert hiába nem tudnak róla semmit, és később nézik, azt mondják, hogy teljesen más érzés.
Igen, és van neki egy kulturális, meg egy ilyen közösségi építő hatása is, mert nagyon divatossá vált, különösen a futball rajongók körében, hogy nem egyedül nézik ezeket a meccseket, hát, hanem elmennek egy kocsmába, egy nem tudom, egy akármi helyre, és együtt a haverokkal iszogatva nézik. Tehát abszolút mértékben megváltozott az elmúlt 4-5 évben a tájékozódási szokása. Ennek a trendjei, vagy ennek a csírái már megvoltak a 2010-es évek közepén, de ez a fajta átalakulás, ami a Covid óta történt, ez tényleg egészen drámai.
Tettük a Momentumot annak idején, ami úgy tűnt, hogy ez hogy beletalálta. Én pont ezen gondolkoztam, amikor figyeltem, meg olvastam, meg hallgattam őket, hogy hát ők nem engem céloznak meg. Tehát ők azok a trendi, azért a jelen is voltam fél évig típusú csávok, akik kiválóan beszélik már ezeket a nyelveket, semmi problémák nincsen vele. El tudnak igazodni egy norvég társadalomban, vagy egy német társadalomban, itt nem annyira Magyarországon, de nyilvánvalókból, és egy bizonyos fokú naivitással álltak ehhez az egész dologhoz, a pártpolitikához, aminek ugye várható volt az a következménye, hogy előbb-utóbb egy vasajtót az arcukra csapnak, de hogy meg hát főleg azért, mert ismerjük a kicsinyességét a jelenlegi állampártnak, és ez az olimpiai népszavazás kezdeményezés az nagyon becsípődött, de hogy akkor, de a fiataloknak bejött, tehát akkor azt gondoltam, hogy ez egy felfuthat, ez egy sajnos túl sok hasonlóságot láttam a 88-89-es Fidesszel, de ennek ellenére azt gondoltam, hogy tök bejött.
Igen, ugye említettem, hogy 5 hullámot, már ez az 5. hullám, amit elkészítettünk, és mind az 5 hullámban más párt vezette a listát. Nagyon látszik, hogy a fiatalok, és ezen belül is az egyetemisták felemelnek egy-egy pártot, és aztán amilyen gyorsan felemelnek, olyan gyorsan el is engedik őket. Volt, amikor az LMP volt. Erre ma már nagyon kevesen emlékeznek, de volt hogy ilyen, ne, hogy a 2010-es évek elején mondjuk még az LMP egy nagyon népszerű párt volt. Aztán jött a Jobbik, Jobbiknak nagyon-nagyon magas lett a támogatottsága, és aztán jött egy Együtt nevű párt, erre már még kevesebben emlékeznek, de pontosan akkor volt a 2015-ös adatfelvételünk, amikor az Együtt volt a csúcson.
Én emlékszem sajnos, mert én csináltam a Juhival, de mindegy, figyelj.
Aztán a következőben jött a Momentum, amelyik szintén nagyon magasra emelkedett, és aztán most pedig a mi mérésünkben még az MKKP volt a listáknak az élén. Hangsúlyoznom kell, hogy az adatfelvétel, és ez egy fontos szempont, ez még február-márciusban történt, mielőtt a Tisza párt nem jelent meg. A kedves hallgatók hallhatják, hogy egy párt nem szerepelt ebbe a felsorolásba, az a Fidesz.
Az MSZP-t sem hallottam.
Az MSZP sem, sőt a DK sem.
Na, ugye, kisgazdák. Jó, mindegy, szóval igen.
Csak azt akartam mondani, hogy a népszerűségi listát az egyetemisták körében 2011 óta sose vezette a Fidesz. Mindig ott volt a második, harmadik helyen, de a legnépszerűbb párt mindig egy nem Fidesz volt, tehát egy ellenzéki párt volt.
Mert nekik már ugyanolyan őskövületnek tűnik, mint az MSZP akár? Mert mi ugye látjuk, hogy mi a különbség időrendben a kettő között, de nekik ez mind a kettő a múlt.
Akkor a 2010-es években egészen 2019-ig még nem, és aztán valami 19-20 COVID összetartás és minden, és most arra tűnik úgy, hogy bejön ez a nagyon nagy távolság a fiatal generációk és a hatalom generációja között. Ez egy olyan generációs szakadék, amit már nem tudnak átugrani, vagy csak kevesen tudnak átugrani. Tehát most arra történt meg az, amit mond, hogy a mi kutatásainkban hangsúlyozom, hogy egyetemisták és február-március 10% körülére esett a Fidesznek a támogatottsága. Amiből ahhoz képest, ami volt, az nagyon kevés.
Ezekből a felkapott pártok listájáról, meg ugye az egész kiderül, hogy ezek szerint viszont fölkapnak, meg rajongan, de nem mennek el szavazni. Mert hogy azért ez nem nagyon tükröződött az eredményekben, jó tudom, nem egy nagy létszámú csoportra van szó, de annak ellenére azt gondolom, hogy azt mondják, hogy jó, de iszonyú menni a Tisza párt. Figyelj, hát nem, most nem megyek szavazni, másnapos bők. Tehát ők azért nem olyan nehezen engedik el ezt
azt
a szavazást.
Azért ezt oponálnám, ezt az állítást, ugyanis legalábbis saját bevallásuk szerint, amikor megkérdeztük tőlük, hogy részt vettek-e a 22-es áprilisi választáson, akkor 70%-uk azt mondta, hogy igen, részt vettem a választáson. És ez pedig nagyon közelít a társadalmi átlaghoz. Tehát ne felejtsük el, hogy az egyetemisták körében nagyon sok az első választó, és első választónak lenni menő. Még Magyarországon is az első választónak lenni menő. Ez egyszerűen egy beavatás, egy beavatási szertartás, ha befogadjuk a felnőttek közé, és ez az első olyan aktus, amikor élhet az ő állampolgári jogával részt venni egy választáson.
Ha már a gólyatábor túlélte.
Igen, kap is valami, nem tudom, karkötőt, vagy kitűzőt, vagy első választó vagyok. És ez úgy tetszik nekik. Na most nagyon érdekes, hogy második választónak már nem menő lenni, mert akkor már úgy egy csomó minden sokkal egyértelművé válik, sokkal jobban átgondolják a döntésüket, nem csak egy ilyen első érzelmi döntés következik, és a negyedik választás lesz megint a menő.
Ez ennyire pontosan kívánszám.
Igen. A negyedik választásra dől el ugyanis egy fiatal, körülbelül, hogyha kiszámolja, ez olyan 16-20 év, attól függ, hogy hány évenként van a választás. Nagyjából addigra áll be a karrierje, nagyjából addigra dől el a hosszú távú párkapcsolata, esetleg megszületik a gyermeke is, és onnantól kezdve polgárként kell működni, és ugye megváltozik az a korábbi elsősorban érzelmi alapú döntés, hanem sokkal több racionalitás, meg sokkal több elvárás jelenik meg a döntéseikben.
Ugye ezt hangsúlyozta az elején, de főleg ön persze, hogy az egyetemistákról beszélünk, vagyis hát felsőoktatási intézményben levő dolgokról, és ezek kirajzolódnak, ezek a minták, hogy éppen melyik ez azért az általános ebben a korosztályban is, mert ez ugye kiderül a választási statisztikákból, hogy ez működik, vagy átcsorog.
Igen, tehát ha az általános, tehát a 18-24-29 éves korosztályt nézzük, akkor nekünk 23-ban volt erre a korosztályra egy utolsó kutatásunk, aminek az eredményeit ismerem. A választási aktivizmusuk nekik is magas. Tehát általában első választónak lenni menő, és azok a tendenciák, amit elmondtam, az általában a fiatalokra is vonatkozik. Ugye a második viszont már nem menő. Tehát az a másodikkor részt venni, az már inkább nyűg, kivéve akkor, ha valami frenetikus esemény történik, és azt gondolják, hogy a világ folyása rajtuk múlik, hogyha ők elmennek, vagy sem, de akkor már a másnaposság többet számít,
ez
az időjárás többet.
Ez olyan, mint az 5 éves érettségi találkozó? Igen. Még olyan hiányzik, viszont még 10 éves mennyi sem mentem el igazából. De 15-re igen.
Meg a 20-ra is el fog majd menni.
Arra nem ment. Hagyjam, tudod, mikor? Jézusom, ne beszéljünk erről, jó?
Nem, mert most kedveskedni akartam.
Jaj, de nagyon gazanám. A 20-ra is el fog menni. Nagyon jó, ez nagyon tetszik. Jó, ezzel maradjunk, beszéljünk erről egy kicsit, ez tetszik. De mit kérdekelnek ezek a fiatalok? De hogy igen, szóval, hogy valószínűleg akkor most a Tisza párt lenne a bemért párt. Mert hogy ez egy divatos párt, de hogy gyorsan elengedik?
Tehát, igen, tehát én nekem nincs erről közvetlen adatom, de a közvéleménykutatók által az elmúlt hónapokban kitett kutatások, amiket én ismerek, azt mutatják, hogy a 30 év alatti népességben messze-messze a Tiszapárt a legnépszerűbb. Az, hogy ez meddig fog tartani, az eddigi tapasztalatok, ha következtethetünk belőle a Tiszapártra vonatkozóan is, akkor azért ennek van egy sajnos egyre csökkenő idő ablaka, amíg felemelkedik, és utána lesüllyed
adott párt. De ez két tényezős, nem? Tehát függ attól is, hogy a fiatalok viszonylag hamar beleunnak, meg attól is, hogy mit mutat.
Természetesen.
Mert a Momentumnál pont ez volt a gond, hogy oké, kezdeményeztük az olimpiai népszavazást, igen, nincs semmi. Megpróbáltuk, és hát nehéz.
Igen,
az
elmúlt időszak azt mutatta, hogy a pártok vonatkozásában nagyon gyors volt az elengedés. Nem tudom, hogy a Tisza párt esetében ez így fog-e történni. Ja. Ezt a következő egy év meg fogja mutatni. Pont egy év múlva ilyenkor, ha fogunk beszélgetni, 25 őszén, akkor már látni fogjuk, hogy ez mennyire volt tartós. Ugyanis ez az időablak, ez ugye, ahogy mondtam, egyre rövidül, még a Jobbik esetében 5-6 évről beszéltünk, itt a legutóbb a Momentumnál 1,5-2 év alatt eltűnt ez a fajta hype a fiatalok és a Momentum között.
Mi lehet a pártpolitika válasza erre? Tehát minél gyorsabban újabb és újabb pártokat kell alapítani, ha meg akarjuk ragadni a fiatalok figyelmét, vagy hogy lehet erre válaszolni a politikai oldalról?
Hát én azt hiszem, hogy úgy kell politizálni, hogy a fiatalok meghallják. Nem egyszerű. Tehát bevallom őszintén, tehát a fiatalokat megfogni nem túl egyszerű, hiszen ugye a tájékozódási szokásai azok olyanok, amiket elmondtam, az érdeklődési szintjük jóval kisebb, mint mondjuk egy 50 éves meglett a karrierje közepén álló embernek, és pláne mint egy nyugdíjasnak, aki ráér ugye sokat tájékozódni, szerencsére, tehát ez semmi pejoratív megjegyzésem nincsen, sőt, magas a részvételi hajlandóságuk is.
Hogyne.
Sokkal nehezebb, és az az igazság, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, sőt az Egyesült Államokban sem egyszerű. Ma például kijött egy nagyon fontos hír, Taylor Swift beállt Kamala Harris mögé. Ennek óriási jelentősége van.
Nagyobb, mint azt el tudjuk képzelni. Nagyobb, mint amikor Demián Rózsi fellépett a Fideszre.
Komolyan? Ezt nem gondoltam volna. Nagyobb. Na szóval, hogy Taylor Swift beállt mondjuk a Kamala Harris mögé, ennek óriási hatása lehet a fiatalokra, mert Kamala Harris nem egy egyszerű, vagy Taylor Swift nem egy egyszerű énekesnő, egy influencer. És ezeknek az influencereknek van nagy jelentősége például a fiatal szavazók gondolkodásának alakításában. Magyarországon is vannak természetesen influencerek, akik befolyásolhatják őket.
Igen, az Egyesült Államokra egy pillanatra visszatérve, ugye ott vannak hagyományosan olyan előadók, vagy zenészek, rockzenészek, stb., akik tudjuk, hogy melyik bulin fognak játszani.
Barbra Streisand például, arról nagyon jól lehet tudni.
Igen, bár egyébként néhányan azért, tehát jó republikánusok voltak, de azért a Donald Trump, hogy egy kicsit háttérbe nyomt őket. De mindig ismerjük ezeket, ugye Taylor Swift, az volt a fontos, hogy ő nem volt elkötelezve. Igen. Tehát ő nem volt a demokratáknak egy ilyen állandó kis énekesnője, hanem felkapta a vizet, amikor a Trump elkezdte használni ugye az ő egyik mondatát meghamisítva, és hát nyilván azt mondta, hogy jó, hát én is meg tudok mozgatni néhány embert, és az nagyon sok.
Mielőtt eljöttem, megnéztem, hogy mennyien reagáltak az Instagramon megjelent posztjára. Ugye ez egy viszonylag hosszú poszt, pont arra hivatkozik, amit mondott, hogy Donald Trump egy hamis mesterséges intelligenciával létrehozott egy posztot, hogy őt támogat, és akkor már több mint 4 millió volt a lájkoknak, vagy hát ezeknek a szívecskéknek a száma.
Tehát nem, ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal többet elolvasták, és ők úgy tartották, hogy egyet böknek a klaviatúrával.
Igen, tehát az elemzők még nem ismerik, még csak jósulni sem, hogy ennek milyen hatása van, hogy a legnagyobb globális sztár jelenleg ebben a pillanatban beállt az
elemzők. Miközben ugye lezajlott a vita, amit hát állítólag azért nem, tehát nem milliméterekkel nyert meg Kamala Harris, hanem itt most ezt így hozta, és hogy, de nagyon érdekes, ugye, hogy bezuhant a Trump támogatottsága, majd nagyon lassan visszament, és újra 1%-kal előnye van.
Kinek?
A Trumpnak.
Hát ezt a különböző kutatások eltérően mérik, nem tudom, hogy
na, mindegy, mire. De hogy a lényeg az, hogy, tehát, hogy a bezuhanás után visszatért, és hogy a Taylor Swift is lehet, hogy okoz egy ilyen horpadás, de aztán valahogy kiegyenlítődnek itt az erők.
Igen, ez egy nagyon érdekes kiegyenlített választás lesz, vagy nem, az a nagyon érdekes, hogy senki nem tudja, hogy mi fog történni november elején. Ugyanúgy benne van a lenckép, tehát, hogy valamelyik irányban egyszer csak mégiscsak elmennek a szavazók, mint az, hogy néhány száz, néhány ezer szavazatom, mondjuk egy pennsylvániai nyugdíjas klubon fog múlni az egész választás, vagy egy georgiai háziasszonyoknak a véleményén, nem tudjuk megmondani
hát,
ebben a
pillanatban. Ahogy a 2006-os országgyűlési választást, úgy természetesen az amerikai névnapomon megrendezett választásnak eredményt is tudom, de maradjon. Én nem szeretnék vele előugrani.
Szóval csak a fiatalok szempontjából talán visszatérve a témánkra, az a fontos, hogy az ilyen nagy hatású influencereknek egyértelműen kimutatható hatása van. Hogy mondjak erre egy példát, én tanítok egy egyetemen, nem tudom meg, hogy milyen egyetemen is.
Ez is vicce. Meg lehet, az nem terméknév megjelenítés, csak mindegy, jó, csak mondom.
Tehát az Eltén. És ott évről évre készítek egy kis kutatást a hallgatóim körébe, kifejezetten tudományos célokkal. Tehát nekik saját maguknak mutatom be a saját magukról alkotott eredmény. Ilyet is. Tehát az ember szokott a hallgatóival kommunikálni. És meg szoktam kérdezni, hogy belegondolva a saját politikai nézeteikre, ki hat rájuk a leginkább?
Politikailag.
Politikailag, igen. Természetesen ott vannak a szülők, barátok, tehát a természetes referenciacsoportok. És ami nekem nagyon meglepő, hogy évről évre két ágens szokott növekedni, vagy a hatása szokott növekedni, a politikusoké.
Ami azért logikus, ugye?
De 10 évvel ezelőtt miért nem mondták?
Azt nem tudom.
Na hát ugye.
Okay.
És a másik pedig az influencereké. Tehát az influencer hatást alulbecsüljük, pedig
nem
ennek
hiszem,
van
főleg jelentősége. Főleg az influencer tüntetés óta nem becsüljük alá. Azért ott, mikor azt így berobbantották, és amit ott elértek, az ott azért iszonyú erőt mutatott.
Erőt mutatott, és aztán nem lett politikai cselekvés.
Nem is akartak, ez tök igazuk van. Ez azt gondolom, hogy azt ott kellett, mert hogy ők nem akarnak átjönni erre a térfélre. Tehát itt szerencsétlen politikai újságírók, meg politológusok, meg politikusok, meg ilyenek vannak. Az influencer nem akar idejönni, mert ő átlátja, hogy ez nem az a terep, ahol tisztán játszanak.
Igen, sokan várták tőlük, hogy legyen politikai cselekvés. Akkor volt egy vákumhelyzet, egy politikai vákumhelyzet. Egy olyan politikai vákumhelyzet, amiben még nem dőlt el, hogy Magyar Péter lesz, vagy valaki más.
Valóban, de hogy nagyon tudatosan hátraléptek ebből, mert azért se Adosvágy Zsolt, se a Gulyás Marci, mint miniszterelnök jelölt, nem lenne jó. Egyszerűen nem alkalmasak arra a dologra, arra alkalmasak, amit csinálnak. Mert azt jól tudják csinálni, és azt szerintem nem egy jó járat út, hogy mindenkit elrángatunk onnan, ami ezért, és megpróbáljuk valami olyan rávenni, ami ez nem. És hogy lehet, hogy volt politikai vákum, de hogy arra rámentek volna. Tehát azért ezek, pont látom azt a, nem is tudom, a Helsinki Bizottságból régességgel együtt utaztam a villamoson egy hölgyel a Helsinkiből, és mondta, ez akkor volt, amikor az első támadás elindult, tehát ez a, hogy a civil rossz, és mondta, hogy ilyen halálos fenyegetéseket kapnak, így meg mi is, hogy milyen borzasztó, és mit lehet csinálni. És mondta neki, hogy 92 óta kapom halálos fenyegetéseket, tökéletesen érdektelenné válik. Idővel annyira, ugye tudjuk, hogy 12 éves gyerek ül a gép előtt, és írja ezeket, és hogy igazából tényleg...
És
ilyen,
ezt honnan tudjuk?
Egyébként aminek utána néztünk, ott általában azért valami ilyesmi bontakozott ki, hogy általában a legjobb válasz az volt, hogy anyukát tudja, hogy ilyeneket írkált, és akkor csönd lett. és miközben azért választékosan, tehát ez a... Ugye a klasszikusom, amit imádok azóta, és a sabószemű büdös zsidó, kiviszem a kézenfogva az unokámat a Dunához, amikor belelőnek. Tehát, hogy ezek azért válogatott levelek
voltak. Ja, Istenem, ez...
Tökéletesen érdektelenné válnak, de tényleg. Tehát, és próbáld meg ezt elmagyarázni, hogy nyugi, hát ez így majd lesz, most ti vagytok soron, ennek van egy ilyen hullám jellege, hogy mi intenzitása, hogy mikor lesz, és utána benned is ilyen izévé válik, tehát ilyen teljesen semlegessé egy ilyen levél, és ők is már megunják ezt írni, és hogy nem bírta megvárni a végét, és végül is azóta is Amsterdamban lakik, de hogy ahol nem kap ilyen leveleket, de hogy alapvetően, ja, Tehát, hogy ez egy olyan terep, ahova én nem jönnék be influencerként, én nem akarnék halálos fenyegetéseket kapni, szóval stb. Ez normális szerintem. Csak nekünk tűnik ilyen természetesnek, hogy itt vagyunk ebben a mocsokban.
Azért mondtam, hogy egyébként ott volt egy politikai vákum, mert ebből a kutatásból, amiről beszélünk, ugye hangsúlyozom, hogy február-márciusban készült, nagyon tudatosan gondolok, amikor a ugye egy kutatás mindig meg kell tervezni, ez már tavaly évben elkezdődött a tervezése, és tudtuk, hogy a tavaszi tanulmányi időszakban szeretnénk megkutatni, és azt is tudtuk, hogy június 9-én választás lesz, tehát a lehetőség szerint nem a választási kampányban kell kérdezni, mert ugye azt torzít az eredményeket.
Igen.
Ezért döntöttünk azt, hogy március 15-éig a kutatásnak be kell fejeződni, úgy, hogy 15-e már ne legyen benne, mert tudtuk, hogy 15-e az egy politikai esemény lesz, kampány nyitányként fogtuk föl, és ezért például az influencer tüntetés benne van, de Magyar Péter fellépése nincsen benne. Na és amit akartam mondani, hogy látszott egyfajta várakozás az adatokból. De én ezt nem tudom számszerűen megmondani, tehát nem tudok egy számra rámutatni, hogy ebből kiderül, de világosan látszott, hogy van benne valami az adatokban, ami nekem, aki nem tudom, 20-25 éve foglalkozom vele, érzem, hogy vártak valamire a fiatalok. Tehát többen mondták azt az elmúlt időszakhoz képest, hogy ők nem tudják elhelyezni magukat a különböző ideológiai skálán. Azt mondták, hogy ők nem tudják, hogy kire szavaznak. Ez az egész, ez nekik nem megfelelő. Csökkent az úgynevezett politikai érdeklődésük. Tehát látszott, hogy valami készülődik ebbe a rétegbe, és miután volt az influencereknek egy ebbe bele tudtak volna lépni, de nem akartak ezek szerint belelépni. Ja. Ez egy természetes volt, hogy a Magyar Péter tudta eltalálni a réteget.
Ez viszont nem fair. Tehát én azt gondolom, hogy ha én felállok a színpadra, nem álltam föl, de mondjuk felállok az influencerek színpadra, és azt mondom, hogy ez a nagyon nagy baj, és ezt nem kéne így tovább csinálni, és akkor ott állt önök, és azt mondja, de akkor ez ugye klasszikus a Szent Grál történet, ugye a Monty Python által feldolgozott verziójából, tehát hogy merre menjünk, mester, ugye, de hogy és azt mondja, hogy és azt nem, én nem mondom meg nektek. Tehát én egy influencer vagyok, én nem mondom, hogy merre menjetek, és erre beugrik, hogy én tudom, merre menjetek, arra, és ott balra kell, parlamentnél jobbra kell kanyarodni, és akkor nemzeti színű zászlókat átvenni, és akkor... Szóval azt nem tartom borzasztóan fairnek, hogy valaki azt mondja, hogy ő tudja, hogy melyik az út, mert hogy...
De a politika az nem a fair játszmák.
Nem egyáltalán. Nem, ezért nem mennek oda az influencerek. Igen, igazuk van. Ja.
Igen, tehát, hogy ez az ember megérezte ezt a vákumhelyzetet, amit én az adatokból láttam is, és fiatalok körében végeztem, és valószínűleg a társadalom egészében volt egy nagy vákumvárakozás.
Hogyne, én láttam a tömeget, és abszolút.
Igen, és ő ezt valamilyen módon kihasználta. Hangsúlyozom, én nem tudom megmondani, hogy ez hosszú távon így lesz-e, és hogy a fiatalok, ahogy felemelték, nem fogják-e ugyanolyan gyorsan eldobni. Ezt majd a jövő fogja megmondani, nem jós vagyok, én egyszerűen az adatokkal próbálok operálni, de világos volt, hogy hova tudott belépni a Magyar Péter is, aztán utána a Tisza párt.
És ahogy mondtam, ez két oldalú, tehát fent tudja tartani az érdeklődést, ez a kérdés. Ezekkel a kórházlátogatásokkal, a vonatozásokkal azt gondolom, igen, tehát van egy ilyen apró munka, de egyrészt megint azt látjuk, hogy egy fejű pártról van szó, tehát megint egy Gyurcsány Ferencet kapunk. Másrészt meg neki is, tehát ez nem lehet bírni igazából sokáig, tehát nem valószínű menni fog, meg hát az ötletek elfogynak.
Egy idő után igen, és ami szóval, hogyha most egy 22 éves egyetemista fejével gondolkodunk, azért a vonatozás nem feltétlenül az ő terepe. Tehát lehet, hogy sokat vonatozik, de ő hozzászokott ahhoz, hogy rossz a történet.
Meg az egészségügy azt gondolja, hogy mikor kerülök én még oda, hát 40 év múlva.
Az oktatás már sokkal inkább, különösen akkor, hogyha van egy testvére, aki a közoktatási rendszerben van, és ő saját maga pedig már örül annak, hogy végre kikerültem ebből a rendszerből. De az viszont egy kényes terep a közoktatási rendszer, mert például azt is tudjuk kutatásokból, hogy sok szülő egyetért azzal, hogy elvették a gyerekektől például a telefonjukat. Magával abban, hogy elvették, aval egyetért, a módszerrel nem érte egyet, hát hogy hogyan vették
el. Ez ugyanez, mint a menekült helyzet. Hogy erről tényleg lehetne beszélni, a mobiltelefon az iskolában. Ez egy tök fontos kérdés. Nem beszélünk róla. Szóval ezek azért eléggé, hogy is mondjam, olyan, és ez mindenre igaz, a gyermekvédelemtől kezdve az egészségügyig, hogy sajnos a hozzáértőknek az javaslatai nem kerülnek be ezekbe a törvényekbe. Én se tartom ördögtől valónak, hogy elveszik a mobiltelefont a gyerekektől, vagyis hogy legalábbis nincs egész idő a kezükben.
És akkor szerintem érdemes arról beszélnünk, hogy hogy az a fajta sztereotíp hozzáállás, hogy a Fidesz teljesen elveszítette a fiatalokat, ez nem igaz. Tehát, hogy mind a mai napig az egyetemisták körében is, ahogy jeleztem, van egy 10-15%-nyi stabil rétege, amelyik a Fidesz támogatja, és azt is tudjuk, hogy a szélesebb ifjúsági korosztályban ennél még magasabb ez a réteg. Tehát van a Fidesznek alulról jövő támogatottsága, csak ez egy szűkülő támogatottsági oló. Tehát, hogyha megnézzük a Fidesznek a szavazó táborát, akkor azt látjuk, hogy egyre idősödik, tehát egy kicsit ugyanaz a tendencia van, mint az MSZP idejében, az MSZP vonatkozásában volt a 90-es években, csak ez egy lassabb folyamat. Viszont azt látjuk, hogy szűkül az a, az, az olló, ahon a fiatalokat be tudja maga mögé gyűjteni. Tehát hosszú távon biztos, hogy problémái lesznek azzal, hogy kik lesznek majd az ő szavazó, de a hosszú táv az 20 évet jelent ebben az esetben.
Jó, tehát, nem 200-at, igen, az fontos.
Nem mernék 200 évvel előre gondolkodni, az talán egy kicsit messze van még.
Na, de hát 5 milliárd év múlva a nap kitágul és magába foglalja a mi bolygónkat, és minimum ennyire kell előre gondolkodni folyamatosan.
Lehet, hogy a mostani fiatalok 5 milliárd év múlva nem feltétlenül fognak szavazni.
Ez lehetséges, de tudom, még előre gondolkodni lehet. De nem is ez a lényeg, viszont 2011 óta tart ez a kutatás, igen. Ugye nagyjából az azt jelenti, hogy sok-sok éve, igen. Mondanám gyorsan, mondjuk 15, de ugye a lényeg az, hogy azt lehet látni, hogyha mondjuk a 21 éves, 20 éveseknél, mondjuk 10%-on áll a Fidesz, amikor ezek a 20 évesek lesznek 35 évesek, akkor benne rétegben nő már a támogatottsága?
Igen, igen, határozottan elkezd növekedni. Tehát azt látjuk, hogy most az egyszerűség kedvére mondjuk az, hogy 10% a mostani a 22 évesek között, amikor majd 40 évesek lesznek, és még lesz ez a párt, ugye 20 év múlva, akkor egyszerűen történik egy természetes, minden fiataltól elnézést kérek, öregedési folyamat.
Na, nem kell dugálni, csak tapasztalják csak meg. Hát, az nehogy már.
Amikor kicsit másképpen látják a folyamatokat, természetesen többen maradnak olyanok, amilyenek most, de azért lesz közöttük jó néhány, amelyik azt fogja mondani, hogy hát most már más az élethelyzetem, másképpen gondolkodom, most már jobban tudom elfogadni azt, aki a hatalomban van.
Középkorú vagyok, kellett a pénz.
Igen, hogyha még 20 év múlva is ők vannak hatalmon. És akkor ezt a kutatások nem csak a magyar, hanem nemzetközi kutatások is mutatják, hogy egy ilyen öregedési és konzervatívabbá, jobboldalibbá váló folyamat következik.
Jobboldali, tehát ez nem a hatalmon lévő pártot illeti meg,
hanem ők maguk is megváltoznak.
Úgy értem, hogy, tehát, hogy most, igen. Ha az MSZP lenne ugyanígy régóta hatalmon, akkor nem inkább MSZP-sek lennének, hanem ez jobboldali változás egyértelműen.
Igen, tehát egy családközpontú, egy konzervatívabb gondolkodású, és annak a pártnak a keresése, amelyik ennek a gondolatmenetnek felel meg inkább, mint másfajta gondolatmenetnek.
Mondjuk ezt nem tudom, ezt Magyarországon nagyon nehezen lenne elképzel, vagy felmérhető. Igazából pont ezen gondolkoztam most, hogy igazából, hogy a nemzeti jelző kisajátítása után lehet, hogy ez a család és gyermekbarátság is egyik oldalra szorul. Csak a többiek gyűlölik a családot és a gyermeket, mondjuk mondanám joga, de hogy...
Egyébként a fiatalok nem szeretik ezt a fajta nagyon erős széthúzást, ami a társadalomban van, tehát kifejezetten látszik, hogy ők szeretnék, hogyha egy nyugodtabb környezet lenne, és nem...
Mi egy
nem...
nagy család vagyunk?
Igen,
mi magyar, hát elvégre magyarok vagyunk, és igen?
Igen, ez nagyon, igen. Nagyon bejön nekik az, hogy mi nem baloldalak, mi nem jobboldalak, nem liberálisak, nem mi magyarok vagyunk.
De elmennek innen.
Sajnos a kutatásunknak talán ez a legszörnyebb, a nemzetstratégiai szempontból legkedvezőtlenebb adata, hogy soha nem tapasztaltunk még akkora kivándorlási hajlandóságot az egyetemisták körében, mint most. Több mint 40%-uk mondta azt, hogy megfordult már a fejében, hogy elmenjen innen. Nem csak egyszerűen dolgozni, hanem hogy itt hagyja ezt az országot.
Csak 40%-nek fordult meg? Hát mi 60% ez mit csinál?
A 60% még nem tudja, hogy mit csináljon.
Hát azért elég izgalmas.
De ez a 40% ez nagyon magas. Soha nem volt még ilyen magas.
Aha, jaj.
És hogyha csak ennek a fele teljesül, vagy a harmada teljesül, már az is nemzetstratégiai szempontból azt jelenti, hogy a legképzettebb, nyelveket beszélő, leginkább elkötelezett fiatalok lesznek azok, akik elmennek ebből az országból.
De ez folyamatos. Tehát mondjuk így elmúlt 200 évben biztos így volt. csak Párizsba mentek, és Bécsbe mentek akkoriban, 1910-ben, vagy 1905-ben. Igen, ugyanezek, ugyanez a réteg, mert nem bírták azt, hogy itt gémeskutakkal kell dobálniuk egymást bajszosan. Igen. Viszont akik itt maradnak, azok meg imádják, hogy gémeskutakkal kell dobálni egymást.
Igen, csak az a kérdés, hogy hazajönnek-e vagy sem.
Dehogy jönnek. Hát, hogy nem jönnek. Már igen. Legalábbis az én rokonaim, ismerőseim, barátaim, dehogy soha az életben.
Egyébként van egy visszaáramlás.
A hatodik, hat éves a gyerek, iskolába kell igen. járni, és akkor szembesülnek az a londoni állami iskolákkal és a magániskolák áraival, és akkor van valóban egy visszalépés.
Van, így van. Tehát a gyermekvállalás az a pont, uh-huh. amikor el kell dönteni egy fiatal, még akkor is fiatal embernek, uh-huh. hogy akkor tartósan, tehát ha a gyerek iskolába megy, akkor valószínűleg 10 évig ott fognak lenni, vagy 15 évig ott fognak lenni, akkor kell döntenünk, hogy hazahozzák el a magyar iskolarendszerbe, vagy pedig a külföldi iskolarendszerbe iratják be, és akkor lényegében eldöntik, hogy ott maradnak örökre.
Igen, ez sem egyértelmű, 10%-ban ez is két lakiság meg tud maradni, főleg, hogyha úgy, mint nálunk a családban, hogy a férj angol. Uh-huh. És akkor ebben az esetben hiába jönnek Biatorbágyra általános iskolába, tehát akkor mégiscsak a líci másik életük is működik, és akkor ez a kettős dolog.
De azért egy embernek a példáját ne tegyük általánossá. Mondom, hogy, igen.
De, hogy, igen, de minden esetben a vegyes házasság esetében azért valószínűleg egy hasonló helyzet áll elő. Tehát akik együtt mennek ki magyarok, azok meg jó.
Én még azt akartam mondani itt a külfölddel kapcsolatosan, hogy érdekes módon a rövid távú külföldi munkavállalás az csökkent. Tehát azt nem, rövid távon nem akarnak.
Mit értünk ezzel, mondjuk egy hónap, karácsonyi
vásár? Így van, aha, pontosan. Ja. A hosszabb távú hajszállal növekedett, és ahol drámai volt a növekedés, ez a kitelepülés. Tehát a végleges döntés, amikor azt mondjuk, hogy az egészet úgy, ahogy van, itt hagyjuk. Ez is azt mutatta, hogy a tavaszi időszakban volt egy nagyon erős vákum és elégedetlenség az egyetemisták körében.
Gyere hozzá, fiatal!
Gyere, mind a 12 vagy 25.
Nem, mert kimentek ki az egészet. A főnöke volt, aliázott Izraelbe, az annyira. Igen, az voltak nagyon jó hírek, szóltak róla. De hogy alapvetően viszont azt mondjuk, hogy ez miért lenne ugye elvándorlás, amikor nem elvándorlás. Tehát ez, ha Európát nézzük, akkor nincs, ez nem elvándorlás, hisz itt most már a régiókon belül van egyfajta mozgás, ami szerintem tök rendben van.
Igen, nagyon sokan szokták ezt mondani, hogy ez nem kivándorlás, hanem csak egyszerűen külföldre költözés, vagy Magyarországon kívül költözés. Én ezzel szoktam vitatkozni, mert azért nem mindegy, hogy az adóját valaki Magyarországon fizeti, vagy mondjuk London, Észak-Londonban. Uh-huh. Ugyanis, hát ugye akkor az ottani költségvetést fogja gazdagítani mindenféle adójával és fogyasztásával, és egy idő után nagyon világosan látható, hogy lemond az itteni belföldi folyamatok befolyásolásáról, tehát már akkor nem fog szavazni, és másképpen fog gondolkodni. Tehát én szerintem ez egyáltalán nem mindegy, hogy valaki belföldön él, vagy pedig külföldre költözik.
Igen, csak aki Londonban fizeti az adóját, az abban viszhat, hogy mondjuk egészségügyre, meg oktatásra, meg a szociális szférára költik, itt pedig ugye pontosan tudja, hogy mire. Tehát, hogy persze, én is szívesebben adóznék Londonban, ha lehetne választani. Én most is itt dolgoznék, itt csinálok mindent, csak oda adóznék, ha lehet. Ja. Igen, na jó, tehát azért tényleg, hogy az, hogy valaki nem gondolja azt, hogy ez egy fontos hazafias cselekedet Magyarországon adózni, az tökéletesen megértem, mert hogy ez pont olyan, mint hogy bántják a magyar, dehogy bántja, senki nem bántja a magyarokat, konkrétan téged bántanak, Viktor, ne haragudj, de engem nem bántanak, én nem loptam. Szóval, hogy valóban, tehát hogy miközben az adózást, ugye Amerikából ismerjük az adózási morált, hogy ott az adócsaló az nem az, azt jelenti, mint nálunk. Igen. Ott az valami iszonyú rongy ember. Donald Trump-lást. Ez vicces. Ott neki mégis ezt is megbocsátották azért.
Igen, és ha megengedi, még egy dologról hagyj beszéljek.
Sőt, kettőről is, mi 5 percünk van rá.
Ez pedig a demokráciához való viszony. Ugye mindig szokták mondani, hogy ezeket a fiatalokat nem érdekli, hogy milyen politikai rendszerben élünk. Az egyik olyan, mint a másik, tök mindegy, ők el vannak, és akkor uh-huh. bedugják a fejüket, és csak a buli Fanta, meg a nem tudom mi.
Avokádó, latte,
igen. Igen, és minden mentes, ez nagyon fontos, minden mentes avokádó cappuccino. De ez nem így van. Tehát legalábbis az egyetemisták, és most már vannak adataink, amik arról szólnak, hogy általában a magyar fiatalok is kifejezetten demokráciapártiak. Tehát nekik fontos, hogy az a rendszer, amiben élnek, önmagát demokráciának nevezze.
De rákérdeznek ki, akkor tudtok, hogy mit értenek demokrácia alatt?
Igen, ez mindjárt, majd kicsit tovább fűzöm, mikor viszont megkérdezzük, és ami Magyarországon van, azt ugye egyébként minek tekintitek, és akkor először is azt mondják, hogy hát abban nagyon elégedetlenek vagyunk, tehát az nem az a demokrácia, amit mi szeretnénk, és amikor harmadik kérdésként megkérdezik, hogy és akkor azt mondd meg, hogyha van egy demokrácia, diktatúra skála, és a magyar rendszert kell egyébként jellemezned, hogy az vajon demokrácia-e, tehát az rendben van, te számodra nagyon fontos a demokrácia, és ezt el is fogadjuk, de akkor jellemezd a magyar rendszert, és akkor az a sajnálatos helyzet van, hogy 2019-hez képest jelentősebb arrébb ment az az inga, amelyik az egyetemisták szerint Magyarország már nem a demokrácia, hanem inkább a diktatúra vonatkozásában irányába lenged ki, és hogy mit tartanak demokráciának, hát ők a szabadságot tekintik demokráciának. Tehát egyértelműen a szabadság.
De jó szóval jön az a szó, hogy szabadság. Ó, azt szeretem. Nagyon rég hallottam így izébe, tudományos körökben.
A szabadsággal azonosítják. És most mindegy, hogy milyen szabadság joga, szólás szabadságtól a, nem tudom, a kiköltözés szabadságáig. A demokrácia az, hogy szabadság. Nem szabadosság, szabadságban.
Ja, ez nem szoktuk, mert sose kevertem ezt a szabadosságot. Azt nem, vagy, nem vagyok én be se atya. Szóval, hogy...
Jaj.
Miért? Hát a szabadság is, ott egy nagyon jó kimutatható, hogy mi a különbség a kettő között. De hogy alapvetően a szabadság igényük, tehát az meghaladja a jelenlegi lehetőségeket Magyarországon, mert az izgalmas azért, mert például ezért is elmennék, ha 20 éves lennék.
Hát hogyha elfogadjuk, hogy a szabadsággal azonosítják a demokráciát, és a demokráciával elégedetlenek tovább, azt mondják, hogy ez nem demokrácia, és azt látjuk, hogy nagyon magas a kivándorlási hajlandóság közöttük, akkor implicite azt tudjuk mondani, hogy elégedetlenek a szabadsággal, a szabadság lehetőségeikkel, és azt látják, hogy szűkítik a szabadság jogaikat.
Mert ugye azon gondolkoztam, a 80-as évek elejéről beszélünk, meg akkor, amikor éreztük mi, hogy ez nem valami nagyon rossz, amivel élünk, és hogy a szabadság nagyon gyakran szóba került, majd a rendszerváltás során, meg azt követően rájöttem, hogy azért ez egy nagyon szűk rétegnek volt az igénye a szabadság, a többiek azok korennyét akartak, és milkacsokit. Igazából a szabadság alatt azt értették, hogy ez ugyanúgy lehet hozzáférni mindenhez, mint egy osztrák benzinkútnál. És hogy, de az hogy most felmerül a szabadság, mint egy fontos tényező, az számomra tök jó.
Igen, de én nem tudom, hogy a szabadságon belül mit gondolnak. Lehetséges, hogy a fogyasztás szabadságát gondolják.
Ó, nem, hát ők az jelentő értelmiségiek.
Nem tudok erre a kérdésre hitelesen válaszolni.
Na, persze, hogy nem. Mert jelen senki sem tud.
Igen, de... csak én azt gondolom, hogy attól hiteles valaki, hogyha bevallja, hogyha nem tud valamire hitelesen válaszolni, és nincsenek adataim mögötte.
Újságírókra ez nem vonatkozik. Tehát én bármikor tehetek úgy, mintha tudnám, és közben nem tudom. De szabadna viszont, amit nem tud, nem tudja, amit tud, azt tud. Én is sem vagyok, én csak hülyéskedek. És hát idézném azért mennyiát, Jenőt, mi szerint, hogy a szabadságról fecsek, de én a rabszolgája leszek. Szabó Andrea, szociológus, politológus. Köszönöm szépen, hogy erre jártak csókkal.